Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Nem csak környezetvédelmi, de anyagi szempontból is a legjobban megtérülő pénzügyi befektetés az energetikai felújítás. Hosszú távon leginkább az ingatlanunk felújítása eredményez valódi megtakarítást. De hol, hogyan és milyen anyagokkal, technológiákkal érhetjük el, hogy akár a felére csökkentsük a téli fűtés vagy a nyári hűtés költségünket. Ehhez adtunk sorozatunk eddigi 5 részében gyakorlati tanácsokat építkezőknek és lakásfelújítóknak. A mai, egyelőre utolsó 6. beszélgetésben a főszerepben a pénz, ingatlanárak, hitel, primer energia megtakarítás, fogyasztás csökkentés és megtérülés. Én Sarkadi Péter vagyok, vendégem ismét Kanyuk László, a Knauf Insulation marketing vezetője. Szóval az egyik legfontosabb részhez érkeztünk, a pénz. Mert hogy ez a szűk keresztmetszet, amiről már korábban szóltunk, és ez határozza meg, hogy milyen anyagokat használunk, egyáltalán milyen munkafázisok lesznek, és milyen sorrendben hogyan haladunk előre. Ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy komplexitásban, vagy komplett energiafelújításban kellene gondolkoznunk.
A komplex energetikai felújítás energetikai audittal kezdődik, ez a legkevésbé költséges, de utána az építészeti és a logikai sorrend is az, hogy nyílászáró, az épület, a szerkezetnek a hőszigetelése, és utána erre a már feljavított állapotra tervezett gépészeti csere. Így néz ez ki. Ez a legköltségesebb, és összességében ugye a legenergiahatékonyabb beruházás is.
Vannak valami fajta felmérések, hogy aki ma Magyarországon felújításba gondolkozik, azoknak hány százaléka, vagy mekkora része gondolkozik ebben a komplexben, vagy anyagi megfontolásokból esetleg csak egy-egy fázisban?
Véleményem szerint a túlnyomó többség ugye a komplex energetikai felújításba gondolkodik, hogy egyszer egy ütemben essünk túl rajta, mert ez azért nagy felfordulással jár, valljuk be, de valójában 5-10%-a az a valódi felújítóknak, akik ezt egyszerre egy ütemben meg tudják tenni. Mert itt sajnos ezért súlyos milliókról beszélünk, tehát az új nyílászárók is már egy családi ház esetében azt gondolom, hogy 3 millió forint körül. A hőszigetelés, az anyag és a kivitelezés, hogy szép is legyen, jó is legyen, itt is milliókról beszélünk. Tehát itt egy ilyen 8-10 millió forintos költségvetés mindenképpen kell egy komplex energetikai felújításnál, mert bizony ez egy költséges játék.
Ez a 10 millió, amit most így összeadtál, ez mondjuk egy kádárkocka?
Én úgy gondolom, hogy 10 millió forintból egy kádárkocka biztosan, ennél egy akár nagyobb családi ház is beleférhet ebbe. Ugye nagyon sok függ attól, hogy milyen a kiindulási állapot. Lehet úgy is házat venni, hogy mondjuk új nyílászárók vannak benne, nincsen rajta hőszigetelés, már is milliókkal beljebb vagyunk. Van olyan, hogy valaki kicseréli a kazánt, és ez a kazán az használható lesz, mert viszonylag korszerű, de a nyílászárók meg a hőszigetelésre vagy. Akkor is már milliókkal beljebb vagyunk, és persze lehet azt, hogy egy nagyon rossz állapotú ingatlanból indulunk ki. Mondjuk abban az esetben, pedig az ingatlan vételárában az alkupozíciónk lehet jobb, hiszen a jelen pillanatban az ingatlan piacon megfigyelhető az, hogy vannak a már felújított energiatakarékos ingatlanok, amik magasabb áron, tehát nagyon gyorsan elkelnek, és van egy viszonylag erős kínálati piac, ahol alacsony energetikai színvonalú épületek állnak rendelkezésre, vagy vannak a kínálatba, és amiből sok van és szabadulni akarnak tőle, ott általában a vevők egészen jó pozícióból alkudhatnak.
Ugye itt a kiindulási pont az, hogyha valaki ingatlant elad, vagy bérbe ad, akkor köteles elkészíteni az épületnek az energetikai tanúsítványát, ami egy kicsit olyasmi, mint a mondjuk a mosógépeknél az energiacímke, hogy különböző színes, pirostól a zöldig, csíkok mutatják azt, meg betűjelzések, hogy ez milyen állapotban van, az AA plusztól, ami a legjobb, egészen a talán J, azt hiszem, ugye?
Így van.
Az a legrosszabb. És akkor én már első ránézésre azt mondom, ja, az C, és akkor az még úgy futottak még, oké, de ha már HIJ, az már akkor nagyon elavult. És akkor mekkora lehet mondjuk egy ás meg egy J-s között a különbség árban?
Én azt gondolom, hogy elég, hogyha C körül gondolkodunk. Tehát persze az A++ vagy az AA az mindenkinek a vágya, de az egy nagyon-nagyon-nagyon szűk elit az ingatlan piacon is, ami ilyen tanúsítással, ilyen valós paraméterekkel rendelkezik, nem az, hogy ilyen tanúsítása van.
Már ez az, ahol jószerivel már nincs is rezsiköltsége.
Így van, egy gyertyával fűtöm az egész házat gyakorlatilag.
Viszont olyan ára van, hogy nem engedhetem meg magamnak, tehát mondjuk reálisan marad esetleg a C.
Így van. Ami azért már azt jelenti, hogy ott volt korszerűsítés, nem is kevés. Nem azt mondom, hogy a legnapra készebb, de azért az egy rentábilisan jól üzemelhető, jól lakható épület, ami oda tartozik. És ugye, ahogy menjünk lejjebb a skálán, ott egyre több beavatkozásra lesz majd ahhoz szükség, hogy egyrészt ne legyen olyan pazarló az épület, másrészt, hogy komfortos legyen. Tehát aki a skála aljáról választ, és azt akarja, hogy egy rentábilisan üzemeltethető ingatlanja legyen, ott tényleg szét kell szedni az egész épületet. Maradnak a falak, és kezdjük előre.
Jó, de hogyha végül is mondjuk én azt mondom, hogy veszek egy nagyon rosszat olcsóbban, de mondjuk hozzáadok még mondjuk 12 milliót, és akkor így, nem tudom én, 50 millió lesz, és jó állapotban van, vagy veszek 55 millióért egy jó állapotban levőt, amihez viszont már nem kell hozzányúlnom, és akkor időt, energiát, meg idegességet megspórolok.
Bizony, ezek nagyon fontos tényezők, tehát nem csak a pénzről beszélünk itt, hanem találjunk megfelelő mestert, jelenjen is meg az adott helyszínen, munkaképes állapotban, jó minőségű munkát végezzen, hogy is mondjam, lelkiismeretesen dolgozzon, tehát így is, meg úgy is meg lehet valamit csinálni, és nem biztos, hogy a vállalási árban olyan nagy különbség lesz. Ne kelljen az egész életünket ott tölteni az építkezésen, felügyelni azt, hogy tényleg ott munkavégzés zajlik. Hogyha valami gond van, akkor azt javítsák ki nekünk. Milyen időtartam? Addig hol fog lakni a család? Csúszunk egy fél évet? Csúszunk egy évet? Van-e valami idő vagy pénzbeli korlát, amivel mindenképp találkoznunk kell? Én még nem láttam olyan felújítási sem építési vagy új építési költségvetést, ahol egy olyan 10-15%-kal minimum a végén ne szállt volna el a költségvetés. Tehát hogyha papíron kiszámoljuk és minden klappó, hogy az 10-be fog kerülni, 12-vel számoljunk, mert mindig közbe fog jönni valamilyen adott, nem várt költségtényező.
És hát idővel hatványozódik, mert Magyarországon itt főleg az elmúlt pár évben a Covid meg a ukrán háborús helyzet miatt teljesen kiszámíthatatlanná vált ez a szegmens is.
Én úgy gondolom, hogy most 2023 második felében azért egy építőipari lassulás észrevehető, mind az új építések piacán, mind pedig a felújítások számában. Az előző három évben pedig egyszerűen nem lehetett építőanyagot kapni, vagy a folyamatos áremelkedés volt, nem lehetett kivitelezőt találni, és nyakra fűre épültek az új építésű társasházak. Ez most mindenképpen lassult.
És akkor most mi a legszűkebb keresztmetszet? Tehát mondjuk bemegyek én egy ilyen építő anyagokat áruló céghez, tulajdonképpen akkor a kínálattal nincs probléma, hozzájutok.
Bármit.
A munkaerő a gond?
A munkaerő és annak az ára. Inkább ezt a kombinációt mondanám, mert ugye az én véleményem szerint jelen pillanatban az építőipari, fizikai munkának nincs becsülete. Tehát nem sokan akarnak kömüvesnek állni, nem sokan akarnak ácsnak állni, nem sokan akarnak ilyen nehéz fizikai munkákat végezni, annak ellenére sem, hogy azért most ezzel elég jól lehet keresni, véleményem szerint, miközben ezek nagyon szép szakmák. Tehát amíg nincsen utánpótlás, addig véleményem szerint szakember hiány lesz, hogyha pedig valamiből hiány van, akkor az általában a rendelkezésre álló szakemberek vállalási áraira rossz hatással van, mármint megrendelői szempontból nézve. És az építőanyag kereskedéseknél pedig ugye az építőanyag árak emelkedése azt jelentette, hogy ők is drágábban vásároltak a gyártóktól. Hogyha ők most hirtelen elkezdenék leereszteni azokat az árakat, akkor realizálnák a veszteségeiket. Tehát most egy kicsit olyan kivárásos helyzet van szerintem mind megrendelői, mind kereskedői, mind építetői oldalról.
Az állambácsi támogatásaival most mi a helyzet? Mert ugye itt augusztus közepén beindultak a nagy csörték, mondjuk a napelemes támogatás, nem támogatás, szaldós elszámolás, ezekről kell a hírekkel tele volt a sajtó, tehát ezen a területen bizonytalanság van. máshol.
Ez igazság szerint nem csak magyar, hanem kelet-európai jelenség, hogyha ha nincs állami támogatás, akkor nem vágunk bele. Röviden így lehet ezt megfogalmazni. Ami egy elég hibás gondolkodás véleményem szerint, mert egy racionális állami támogatás esetén hosszú távról beszélünk. Tehát nem az van, hogy 2 hétig pályázhatunk valamire, hanem tudjuk, hogy 5 év múlva is ugyanilyen feltételekkel fogunk tudni pályázni. A másik oldalon eléggé meg van határozva az, hogy pontosan mire lehet költeni a pénzt. Hogyha ott energetikai célok is meg vannak fogalmazva, akkor bizony azok mérhetőek, számunk érhetőek. Egy kérdés az, hogy megkapom a pénzt és arra költöm, amire akarom, csak hozzak róla számlát. A másik pedig az, hogy hangsúlyozottan energiahatékonyságra kell költened azt a támogatási összeget. Annak viszont vannak olyan kritériumai, hogyha az állami pénzre várunk, hogy nem biztos, hogy jobban járunk, mint hogyha mi egy hitellel, egy zöld hitellel, vagy akár a saját zsebünkből elkezdve, de elkezdenénk megtakarítani. Azáltal, hogy beruházunk. Mert lehet, hogy évek fognak eltelni, lehet, hogy olyan feltételekkel lesz majd állami támogatás, ami a mi esetünkre nézve nem annyira előnyös, és addig bizony azért a magasabb költségek mellett élhetünk, tehát a rezsink az nem fog attól csökkenni.
Jó, de például mondjuk a bankok esetében, hát ők még csak most kezdegetnek ilyen zöld irányba nyitni.
Ugye mindegyik oldalnak az az érdeke, hogy megtérüljön a beruházása. A kedves végfelhasználónak, vagy ingatlan tulajdonos is, ő akkor fog energiatakarékosságba beszállni, hogyha belátható időn belül az a pénz, amit abba beletesz, az vissza fog jönni. A jó hír az, hogy az energiahatékonyság, vagy a energetikai felújítás, az pontosan olyan terület, ahol nem csak betesszük a pénzt, hanem szépen vissza is fog jönni az hozzánk. Választhatunk mi jacuzzit, vagy nagyon elegáns térkövet, jól fog kinézni, de az igazából pénzt nem fog termelni nekünk. Miközben a lakosság körében az esztétikai szempontok mondjuk előrébb állnak, mint a környezetvédelmi szempontok egy építési beruházás esetében. Tehát a preferenciákat is egy kicsit át kellene rendezni a fejekben, véleményem szerint. A bank vagy beruházói oldalról egy belátható megtérülési időre van szükség, nem csak arra, hogy ki tudja termelni az adott a hitelkérelmező a törlesztő részleteket, hanem a bank is azt szeretné látni, hogy mondjuk 10-15-20 éven belül, de pénzénél lesz, nem az, hogy 80 évig kell arra várni. És ugyanez van minden egyes oldalon, tehát a rendszer az működőképes, az kitermelni azokat az előnyöket, amire szükség van, de jelen pillanatban egy erős bizonytalanság is benne van ebben a pakliban.
Na jó, de ugye, ha én lakást korszerűsítek, akkor azzal megtakarítok energiát, és az így megtakarított pénzből tudnám én visszafizetni havonta
ez
a kamat költségeket. Na de ez nem nagyon működik. Ez a zöld bank.
Most ugye nagyon magas kamatköltségek vannak, de 2 évvel ezelőtt, amikor kvázi fillérekért lehetett hitelt kapni, akkor sem dübörgött a hitelezési piac csak azért, hogy energiahatékonyságba fektessenek az emberek. Tehát amikor 3%-os kamatra vehetsz fel hitelt, ha azt elmulasztod, akkor most 13%-ra veheted ugyanazt fel. Tehát egy ideálisabb helyzet volt 2 évvel ezelőtt.
Oké, csak 2 évvel ezelőtt meg... Ott volt a bizonytalansági faktor a háború miatt. Emlékszem, hogy ilyen hetente más árak voltak, a fa, vas, beton, mindenfajta árak. Hetente kellett bemenni a lakásépítőknek, vagy a beruházóknak, hogy akkor most éppen mi az ár. Tehát egy ilyen bizonytalan környezetben lehet, hogy akkor éppen jók voltak a kamat feltételek, de hát sokan nem mertek belevágni.
Sajnos én azt gondolom, hogy az életben az egyik a legbiztosabb a bizonytalanság. Tehát az végig kíséri az életünket, és van egyfajta ciklikusság, ugye? Mert mi is megértük sokszor azt, hogy voltak gazdasági szempontból nagyon jó idők, azt mindig valamilyen rossz időszak követte, aztán majd újra jó idők lesznek, rossz idők
bocsánat,
lesznek.
Ami az a Knauf Insulation?
Akár magánemberként is mondhatom én ezt, hogy emlékszem arra, de ugye gyártói oldalról, tehát ez a, hogy is mondjam, a gyártók szempontjából is az előző időszak az egy nagyon kegyelmi állapot volt, mert a termékeink azok keresettek voltak, sőt azt mondhatom, hogy még nehezebb gazdasági időkben is az energiahatékonysággal kapcsolatos építőipari termékek azok keresettek. Ilyenkor általában, amikor nehezebb idők vannak, akkor vagy a luxus megy, vagy az, amibe beruházva azért több pénzt lehet viszonylag biztonságosan kivenni majd. És a hőszigetelés az egy ilyen téma. De amikor jól megy, akkor azzal tisztában kell lennünk, hogy majd lesz olyan is, amikor nehezebb lesz, és amikor nehezebb gazdasági helyzet van, akkor pedig tudnunk kell, hogy előbb-utóbb az is javulni fog. Tehát mindig van a vödörnek egy alja, ahonnan csak fölfelé vezet az út.
A ti vevőitek hogyan oszlanak meg? Mekkora részük magán felújító, mondjuk családi házas, illetve nagy beruházó lakóparképítő?
Körülbelül az értékesítésünknek, itt most nem minden termékcsoportra igaz ez, de a kőzetgyapot értékesítésünknek a javarésze az, az az iparban találgazdára, tehát a csarnoképítéseknél, a állami beruházásoknál, felújításoknál, sportlétesítményeknek az építésénél. A lakosság inkább a családi házas környezetből jön, meglepő módon nem azok fektetnek energetikába vagy energetikai korszerűsítésbe, akiknek nagyon jól megy, hanem pont azok, akik viszonylag kevesebb pénzből kell, hogy éljenek, mert ők jól akarják beosztani azt a kevesebbet, ami van. Akinek nagyon jól megy, ő pedig nem igazán törődik magával a rezsivel, tehát ő azzal mutatja a jó szituáltságát, hogy nem számít neki az, hogy mennyit fogyaszt, míg akik kevésbé jól szituáltak, azok pontosan azért fektetik be úgy a pénzüket, hogy kevesebb legyen a költségvetésük, és újra termeljék azt a pénzt, amit beruháznak.
Na jó, hát ez a rezsicsökkentés, ami torz, hiszen mindenkit egyenlő mértékben támogat, miközben itt kellene mondjuk a szociálisan rászorulókat differenciálni, és azokat jobban támogatni, a gazdagabbakat meg kevésbé. Vagy ad abszurdum, abszolút nem. Tehát ezzel is lehetne csökkenteni a lakhatási szegénységben élőket, hogy minél kevesebb részét fordítsák a jövedelmüknek a fűtésre, hűtésre.
Persze nagyon könnyű azt mondani, hogy ruházzál be energiahatékonyságba, mert hogy az visszahozza a pénzt, hogyha nincs rá. Tehát szerintem sokkal többen tisztában vannak ennek a kérdésnek a fontosságával, és hogy ez gazdaságilag milyen előnyökkel jár, mint akik ezt megengedhetik maguknak.
Ha a mai Magyarország eléggé átlagban rossz állapotú lakásállományát nézzük, és ez mondjuk 10-15 év alatt fel lehetne újítani, mondjuk egy C-re legalább, tehát hogy viszonylag jó állapotúra, akkor ez úgy nemzetgazdasági szinten mit jelentene? Mennyi energiát tudnánk, primer energiát megtakarítani?
Az összprimer energiafogyasztásunk 40%-át azt a lakóépületeink hűtésére és fűtésére használjuk fel. És a 85%-a a hazai ingatlan állománynak energetikai szempontból korszerűtlen. Tehát a bődületes szám.
Ad abszurdum, nem kéne Paks 2. Annyit meg lehetne takarítani.
Az, hogy kell vagy nem kell, ugye jó, melyik oldalról nézzük. De az biztos, hogy a legköltséghatékonyabb az, hogyha az alapfelhasználás szintjét csökkentjük le, mert ugye, hogyha kisebb igényt kell kielégíteni, akkor valószínűleg kevesebbet kell beruházni annak az igénynek a kielégítésére. Tehát a legolcsóbb energia a fel nem használt energia.
És most évente mennyit újítunk föl?
A felújítási rátánk az gyenge. Tehát a jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ugye ideális esetben egy ország ingatlan állománya 100 évente megújul. Jelen pillanatban a felújítási ráta az szerintem nem éri el az 1%-ot sem, tehát inkább olyan 350-400 éves megújulási rátával kell most számolnunk, ami bődületesen sok idő. Én azt gondolom, hogy egy olyan 2,5-3% az már egy nagyon ideális éves megújulási ráta lenne. Jelen pillanatban olyan 25 és 35 ezer darabszám közötti ingatlan felújítás zajlik. Ez volt azért magasabb is. Új építések száma az előző két években úgy olyan 20-25 ezer darabszámos volt, ami az azt megelőző évekhez képest egy nagyon nagy ugrás volt, de szerintem itt most kisebb darabszám lesz majd a következő években.
Ez egyszer anyagi helyzet, vagy például a pályázatok hiánya, vagy a csok támogatásoknak a nagyon leszűkítése?
Ugye, hogyha van pályázat, akkor, illetve van támogatás, akkor az emberek nagyon szeretnek vásárolni. Érdekes módon, igen, ez egy ilyen keleti kérdés, hogy amikor van pályázat, akkor mindenki akar, amikor nincsen pályázat, vagy nincs támogatás, akkor senki. Miközben attól még lakhatást meg élni kell, úgyhogy nem értem, hogy miért várjuk annyira azt, hogy csak támogatással induljunk el. Itt az öngondoskodásnak szerintem egy nagyobb szerepe lenne. Aki megengedheti magának, felesleges szerintem a pályázatokra várni, hanem akkor az csinálja a beruházásait. Aki pedig nem engedheti meg magának, az a pályázati pénzzel, vagy annak a lehetőségével sincsen igazából kihúzva a gödörből, mert ahhoz nem elég az a pénz, hogy óriás minőségi előrelépésre.
Igen, csak ugye megint ott van a nagy dilemma, hogy belevágok egy ilyen felújításba, megcsinálom, mennyi idő alatt térül meg. És ezt ma már egyszerűen nem nagyon lehet kiszámítani, mert hogy ugye folyamatosan változnak az árak, senki nem tudja, hogy mondjuk az energiaárakkal majd mi lesz, mert az most egy ilyen mesterséges politikai kérdés. A napelemeknél maradva úgy kialakult ez a bizonytalan állapot, hogy akkor mit, hogyan számoljunk el, nyilván ez változni fog. De hogy itt is ugye azok voltak az első reakciók, hogy hát eddig úgy számoltak, hogy körülbelül 10 év alatt megtérül, ha én napelemeket rakok a tetőmre, most a fene tudja, totál bizonytalanság.
Talán akkor induljunk ki az ingatlan értékéből. Ugye az elmúlt években, 5-6 évvel ezelőtthöz képest eszméletlenül felment a lakóingatlanoknak az ára, nem csak a fővárosban, hanem szerte az országban. Mindenütt különböző mértékben ezt hozzá kell tegyem, és ez azért fontos, mert egy felújítás vagy egy energetikai beruházás Győr-Moson Sopronban is körülbelül olyan költségvetésből úszható meg, mint Szabolcs-Szatmárban. Viszont az ingatlannak a kiinduló értéke az ég és föld, és utána a beruházás költsége az ingatlan értékéhez képest teljesen más képet mutat északkeleten, mint mondjuk északnyugaton, és utána, hogy mennyivel kérhetünk többet azért az ingatlanért, csak mert korszerűsítve van, az pedig egy harmadik kérdés. Körülbelül 2 évvel ezelőtt csináltunk egy egészen átfogó vizsgálatot, és most is majd ebben az évben ezzel készülünk, hogy mekkora a hajlandóság, ki mennyit költ erre, és milyen ingatlan értékváltozásokat eredményez ez, mennyire lehet gyorsan eladni egy korszerűsített ingatlant egy korszerűtlen társához képest. És ugye nem volt meglepő az, hogy az ország gazdagabb részein volt a legnagyobb a hajlandóság az energetikai korszerűsítésre, de arányaihoz képest még az sem meglepő, hogy megdobta az ingatlanok az árát, de nem olyan mértékben, mint mondjuk Békés megyében, meg Csongrád megyében, ahol egy ugyanakkor értékű korszerűsítéssel gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy megdupláztak, de 70%-kal megemelték annak az ingatlannak az értékét. Tehát talán beruházás szempontjából most nem is a megtérülési idő, mert ugye ott rengeteg változó van, hanem ezzel érdemes számolnunk, hogy ami pénzt beleteszünk abba a házba, hogyha mi ezt el akarjuk majd adni, akkor az vissza fog jönni a zsebünkbe.
Ugye ez a hozzáadott érték?
Így van, így van.
Említetted ezt a felmérést, hogy készítettétek. Ezt miért csinálja egy építő anyaggyártó cég?
Igazság szerint a lakosságot jobban érdekli az, hogy mi történik az országban, miért érdemes neki ilyesmire költenie, vagy hogyan érdemes ezt elköltenie, mint hogyha arról olvas, hogy egy gyártócégnek milyen műszaki innovációi vannak, mert szerencsés esetben a lakosságnak a jelentős része életében egyszer-kétszer csinál ilyen kaliberű felújítást, és nem várható el normális esetben, hogy egy kőzetgyapot nyomó szilárdságával bárki tisztában legyen.
Vagy hát, pedig ez nagyon fontos.
Inkább a cégnek az az egyik missziója, hogy nem csak azt hirdesse, hogy jók a termékei, hanem hogy mire lehet használni ezeket a termékeket, és milyen előnyökkel járhat ez a termék az egyén, egy közösség, és akár a nemzetgazdaság szintjén is.
A zöld az mennyire súlypont mondjuk a Knauf életében?
Ma már mindenki zöld. Tehát
ki
zöldebb a zöldnél, merül föl ez a kérdés. Ugye van, aki azt kommunikálja, és van, akinek az értékrendjében ez tényleg benne van. Ugye egy ekkora méretű vállalkozás, ami nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon jelen van, az egyértelműen, jobban nagyító alatt van, a társadalomnak elvárásai vannak vele kapcsolatban. Tehát ez már nem egy új keletű dolog nálunk. Úgynevezett fenntarthatósági jelentést készítünk minden egyes évben. Ez azt jelenti, hogy vannak a környezetvédelmi és a szabályozó környezet normái, ki hogyan kell racionalizálja a károsanyag kibocsátását, a termeléshez való energiafelhasználását, az ivóvíz felhasználását, a hulladék kibocsátását, és a cégünk az a szabályozásnál szigorúbb követelményeket állít fel saját magának, saját magával szemben. És ez a fenntarthatósági jelentés, ez ugye az éves beszámoló elsősorban. Persze ezt abszolút publikus, a honlapokon megtalálható, de a saját dolgozók körében is ez a kiadvány végig fut évente egyszer, hogy hogyan állunk ezzel kapcsolatban.
Ugye ez a környezetvédelem területén ez mindig egy ilyen alapvető dolog, hogy oké, én egy zöld technológiát választanék, de sajnos az x10-20%-kal drágább, mint egy kevésbé környezetbarát technológia, úgyhogy nekem most csak ennyi pénzem van, ezt maradok itt, mondjuk bioélelmiszer, az úgy szembe jön mindenkinek. Azt szerinted mikor fog megvalósulni, hogy egy zöld technológia, egy zöld termék az ugyanazt az árszínvonalat hozza, mint egy nem zöld?
Ez egy nagyon jó kérdés, mivel ugye mindennek van előnye és hátránya. Tehát vannak zöld termékek, ami nem annyira zöldek, vagy milyen aspektusból zöld. Tehát egy Spanyolországban abszolút bio környezetben termelt paradicsom, mire eljut Magyarországra a dízelkamion által szállítva, akkor az zöld vagy nem zöld, vagy bio vagy nem bio. Tehát mindennek van valamilyen karbon lábnyoma. Az elektromos autót mondjuk elhozza Ázsiából a teherhajó, ami az idő alatt annyi káros anyagot bocsát ki, mint hogy a rakománya az mondjuk hagyományos belső égésű motorokkal felszerelt autókból állna, és azoknak a teljes életciklusát.
Plusz akkumulátor előállítás.
Úgyhogy én szerintem ennek a kettőnek kell legyen egy racionális kombinációja. Tehát az egész az ott kezdődik véleményem szerint, hogy a mai ember fogyasztási szokásai azok abszolút túlzóak. Tehát a nagyanyáink korában gyakorlatilag nem volt káros anyagkibocsátás, mert szekéren vagy lovon közlekedtek, mindent felhasználtak, nem volt műanyag hulladék, azért nem csak egyszer használatos termékeket gyártottak. Utána volt egy olyan időszak, amikor mondjuk vásároltál egy autót vagy egy mosógépet, de az évtizedekig egy televíziót működött. A mai kor embere megvesz valamit, pár évig működik, és utána kidobja, mert ezt már nem javítják, rengeteg hulladékot termelünk. 1000 féle ruhából választhatunk, 65 féle joghurt áll rendelkezésre, és ezeknek mind környezetkárosító hatása van a gyártás vagy a lebomlása során. Úgyhogy egy kicsit visszafogott a fogyasztás, csak azért, hogy a föld erőforrásaival jobban gazdálkodjunk, ez lenne az első lépés, és utána ne egyedülüljünk az autóban, amikor reggel elmegyünk dolgozni, hanem menjünk mondjuk 4-en. Tehát vannak itt olyanok, amik már pénzbe nem kerülnének, egy kicsit lehet, hogy a komfortunkból vissza kellene venni, de sokkal nagyobb előrelépés lenne, mint hogy mondjuk elektromos autónk van, vagy sem.
Jó, én mondjuk az életciklus elemzésre gondoltam. Tehát, hogy megnézni azt, hogy a gyártástól, az alapanyag kibányászástól egészen a majdan hulladékká vált anyag újrahasznosításáig, szóval ezt az egész kört, ha megnézzük, akkor erre törekednek a gyártók, mondjuk az építőipari szegmensben, vagy azt mondják, hogy nekünk elég annyi, hogy olcsóban tudjuk előállítani. Aztán mi lesz vele 50 év múlva?
Ugye ez újfent egy nagyon jó kérdés, mert hogyha az én termékem tényleg zöld, de 3-szor annyiba kerül azt előállítanom, akkor azt majd az árcímkében is valahogy fel kell tüntetnem, és nem biztos, hogy 3-szor annyiért meg fogják venni. Tehát a környezetvédelem, a zöld gazdálkodás és azért a cégnek a rentábilis működtetésének kéz a kézben kell járnia, vagy olyan szigorú szabályozó környezet kell kialakuljon, hogy nincs más választás.
Hát akkor bízunk benne, hogy a világ az zöld, irányba megy még inkább, és fenntarthatóvá próbáljuk megtenni, és talán sikerül is. Én köszönöm szépen a mai figyelmet. A sorozatunk 6. egyelőre záró részét hallották, melyben Kanyuk László, a Knauf Insulation Marketing vezetője volt a vendégem. Reméljük, hogy lesz majd folytatás is. Ajánlom egyéb iránt a különböző hangmegosztó felületeken a Greenfo csatornákra való feliratkozást, és akkor senki nem marad le semmiről. És ugye az idén augusztusban elindítottuk a YouTube csatornánkat is, így máron itt is elérnek minket. A podcasthoz tartozó részletes cikket pedig megtalálják a greenfo.hu podcast menüpontjában. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Sarkadi Pétert hallották.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotifyon vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.